Pál levele az Efezusiakhoz, 4. fejezet. Pál a 4. fejezet kezdetén emlékeztet minket arra, hogy ő az Úr rabja. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Pál 3 fejezeten keresztül azt ecsetelte, hogy Isten mit tett értünk, mit adott nekünk. 3 fejezeten keresztül tárta fel számunkra Isten dicsőséges titkait, szeretetét, jóságát, és azt, hogy miként nyújtotta felénk a karját, és vont minket közelebb magához. Mindezek után pedig itt tesz először említést arról, hogy mi hogyan válaszoljunk Istennek. Az egyház egyik legnagyobb problémája az, hogy mi először az Úrhoz méltó életet hangsúlyozzuk. Azt követeljük az emberektől, hogy járjanak, de közben még felülni sem tudnak. Pál először szilárdon odaültet minket a mennyekbe Krisztusban, és utána azt mondja, hogy most kezdjünk el járni. Később a 6. fejezetben pedig azt mondja, hogy most álljatok meg szilárdan. Az 3 fejezetben Pál azt a bőséget és gazdagságot mutatja meg, amely számunkra biztosított Krisztusban. Ezután következik néhány fejezet a Krisztusban való járásról, majd az utolsó fejezet a minket körülvevő harcról szól. Nagyon fontos tehát felismerni, hogy az Isten által értünk tett dolgokat előbb sorolja fel Pál, és csak utána kéri azt tőlünk, hogy mindezekre válaszoljunk. Ez teljesen ellentétben áll a vallásokkal, amelyek arra tanítják az embert, hogy munkálkodjon annak érdekében, hogy az Isten válaszoljon neki. Ha viszont mi ennek alapján élünk, akkor soha nem lesz olyan kapcsolatunk Istennel, amilyent ő szeretne velünk kialakítani, és nem is fogunk soha részesülni abból a gazdagságból, amelyet az Isten nekünk akar adni, mert munkálkodásunk mindig bukásban fog végződni. Isten munkája számít, nem az enyém. Az számít igazán, hogy mi az én válaszom, és nem az, hogy Isten hogyan válaszol nekem. Isten a kezdeményező, és ő már kezdeményezett, az ember pedig válaszol erre. Nagyon sok prédikációban az emberek ezt próbálják megfordítani, és az embert kezdeményező szereppel ruházzák fel, míg Istent valójában válaszadóként mutatják be. De nem ez a valóság. Ez nem az evangélium, ebben nincs semmi jó hír. A jó hír az, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy adott nekünk, és mi válaszoltunk. Mi azért szeretünk, mert ő először szeretett. Krisztus szeretete kényszerít engem, és erre a kényszerítő szeretetre válaszolok. Minden olyan munka elfogadhatatlan, amely nem az Isten szeretetére való válaszadásból ered. Minden olyan munka értéktelen, amelyet azért végzek, hogy növeljem a jó pontjaim számát, hogy elfogadható legyek Isten szemében. Csak az Isten kegyelmére és jóságára válaszként végzett munkának van egyedül örökkévaló értéke. Ezt meg kell értsük, mert egyébként mindent elvesztünk, amit Isten értünk akar tenni. Nem mi kezdeményezzük az Istennel való kapcsolatot, mert ezt ő már megtette. A mi dolgunk a válaszadás. Nem tudjuk Istent arra ösztönözni, hogy jobban szeressen minket, mert ő a legnagyobb szeretettel szeret, és mi erre kell válaszoljunk. Amikor Isten szeretetére válaszolok, akkor nem dicsekszem az általam végzett dolgokkal, és nem beszélek reggeltől estig arról, hogy mi mindent tettem Istenért. Egyszerűen csak válaszolok a szeretetére, mert nem tehetek mást, mivel annyira eláraszt az ő szeretete. Így soha nem mondom azt, hogy ó, olyan sok áldozatot hoztam Istenért, el sem tudjátok hinni, hogy mi mindent adtam az Úrnak. Ilyen nincs. Az az ember, akinek megfelelő a kapcsolata Istennel, folyamatosan arról fog beszélni, hogy mi mindent tett Isten ő érte. Hihetetlen az Isten jósága. Felfoghatatlan, hogy miért tesz ennyi jót velem. Amit én tettem, az nem sok, hiszen csak válasz az ő dicsőséges kegyelmére, amelyet Jézus Krisztuson keresztül kapok tőle. Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Isten arra hívott benneteket, hogy a gyermekei legyetek, hogy az elkövetkező örökkévalóságban megtapasztaljátok az ő kegyelmének és szeretetének gazdagságát Krisztusban. Válaszoljatok hát erre azzal, hogy méltóképpen éltek ahhoz, hogy Isten gyermekei vagytok, és ne úgy éljetek, mint egy ördög. Hogyan éljünk tehát? Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Úgy kell tehát éljünk, mint Jézus Krisztus. Emlékeztek arra, amikor ő azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Hogyan kell tehát éljünk? Ez a természetes válasz akkor, ha igazán megértem Isten kegyelmét, és azt, hogy én mennyire méltatlan vagyok arra. Ha állandóan a saját magam által végzett munkára koncentrálok, akkor a munkám nyomán mindig ott található a dicsekvés, a bölcselkedés azzal, hogy ki vagyok én, és mit tettem érte. De amikor megértem, hogy ő mit tett, és mi az, amit számomra nyújtani tud, akkor ennek nyomán szelíd és alázatos leszek. Ezt Pál a következőképpen fejezte ki. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Az az ember, aki valóban megérti, hogy mit tett Isten, aki valóban szembe találkozott Istennel, az ennek a következtében teljesen alázatos lesz. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Nem átkozhatom a kormányt, a hatóságokat és minden olyan embert, aki nem működik velem együtt. Folyamatosan arra kéne koncentráljak, hogy miként tudom erősíteni a lélek egységét Krisztus testén belül. Nagyon szomorú, hogy az emberek olyan nagy mértékben megosztották Krisztus testét, és olyan hatalmas falakat emeltek azon belül. Aztán kijelentették, hogy mi vagyunk a kiválasztottak, mindenki más téved, és hamis dolgot állít, mert nálunk van az igazság. Néhány hónappal ezelőtt kaptam egy meghívást arra, hogy beszéljek egy felekezeti találkozón, és el is fogadtam azt. Ezután egy újabb levél érkezett a meghívótól, amelyben ez állt. Nagyon sajnálom, de amikor felvetettem az önnevét, sok vezető lelkipásztor megijedt, hogy sok más pásztor befolyásolhat az ön hite a lélek ajándékaiban. Ezért ők úgy döntöttek, hogy nem akarják, hogy ön beszéljen a találkozónkon. Ez szomorú dolog, mert csak egy test van, csak egy lélek van, és csak egyetlen reménye van az elhívásunknak, csak egyetlen Úr, egyetlen hit, egyetlen keresztség, egyetlen Atyaisten van, aki mindenek felett, mindenekben, és mindeneken keresztül létezik. Krisztus testében egységnek kellene uralkodni, és azt szeretem a felekezet nélküliségben, hogy egy olyan pozícióba helyez minket, amely lehetővé teszi, hogy bárkit, aki igazán hisz Jézus Krisztusban, elfogadjunk, szeressünk és szabadon beszélgethessünk vele. Vannak olyan felekezetek, amelyek nem fogadják el a másik felekezet keresztségét, vannak olyan templomok, amelyeknél zárt körű úrvacsora van, csak akkor részesülhetsz abból, ha a gyülekezet hivatalosan elfogadott tagja vagy. Falak és újabb falak, amelyekkel Krisztus testét felosztják. Pedig egyetlen keresztség van, mert mindnyájunkat Jézus Krisztusba kereszteltek, nem pedig Pál, Apollós vagy Péter nevére. Nem is a baptista vagy a katolikus vagy a református gyülekezetre kereszteltek, hanem Jézus Krisztusba. Nem a te felekezetedre kereszteltek, mert az nem tud megváltani téged, csak egyedül Jézus Krisztus. Egy a test is egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által is mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Nagyon szeretem ezt. Mi a Krisztus által ajándékba adott kegyelem mértéke? Pál azt mondta, hogy aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Amikor Isten elé járulok szükségleteimmel, akkor nem vagyok benne biztos, hogy mindezt a sok mindent vajon megadja-e Isten számomra. De mit is tett már értem Isten? Az egyszülött fiát küldte el értem meghalni. Akkor mi az, amit ennél többet tehet? Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Azt pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a mélységekbe? Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. De miről is van itt szó? Egy napon azt kérték Jézustól, hogy mutasson egy jelet, és Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Amikor az Úr páskájának ünnepén Péter felállt, és a sokaságnak prédikált, akkor a názáreti Jézusról szólt, aki az általa tett jelek és csodák következtében bizonyította, hogy Istentől jött. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. De próféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Lukács evangéliumának 16. fejezete szerint Jézus ezt mondta. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és pacsolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötröd. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át se jöhessen senki. Ő pedig így válaszolt. Arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, hogy nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgattak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Jézus elmondja nekünk, hogy az ő halála előtt a pokol 2 részre volt osztva. Az egyikben a gonoszok voltak, akiket kínoztak, a másikban pedig azok, akik Ábrahám kebelén nyertek vígasztalást. A Zsidó levél 11. fejezete szerint a hitembereit az ószövetségi idők alatt megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyekben, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Az Ézsaiás 63. fejezetében azt mondja, hogy a Krisztus szolgálatának egy része az, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek, és hogy megszabadítsa azokat, akiket fogva tartanak. A kereszten a Jézus mellett levő rabló azt mondta, hogy Uram, amikor elérkezik a királyságod, emlékezz meg rólam. Erre Jézus válasza az volt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Amikor Jézus meghalt, akkor az ő lelke a pokol mélységébe ereszkedett le, abba a részbe, ahol Ábrahám kebelén vigasztalódtak azok, akik hitben haltak meg. Ők ott várták az idők beteljesedését, amikor Isten ígéretéhez híven elküldi értük a messiást. Mindnyájan hitben haltak meg, de nem tudtak a mennyországba feljutni, mert lehetetlen volt az, hogy a kecskék és juhok vére megváltsa a bűneiket. Mindezek csak előrevetítették Jézus Krisztus áldozatát, amely alapján a bűnök megbocsátattak, és az embernek szabad útja nyílt a mennyország felé. Jézus tehát ezeknek a lelkeknek prédikált, és a harmadik napon, amikor feltámadt, akkor kiszabadította a fogságban levőket, kinyitotta a börtönkapuit, és sok szent koporsója megnyílt, és Jeruzsálem utcáin jártak a feltámadás után. Ezt jelenti tehát, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint az, hogy le is szállt a mélységekbe, aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Mi tehát az egyház célja? Mi a célja ezeknek a megajándékozott embereknek? A teológián tanultak és a felekezeti hátterem miatt éveken keresztül azt hittem, hogy az egyház fő célja az, hogy evangelizálja a világot. Ezért mindig evangelizáló üzeneteket prédikáltam. Ennek eredményeképpen a gyülekezetemben járó emberek újból és újból evangelizációs üzeneteket hallottak. Minden héten azt az üzenetet hallgatták, hogy milyen fontos, hogy befogadják Jézus Krisztust, és milyen fontos, hogy újjászülessenek. Valljátok meg bűneiteket! Forduljatok Jézus felé, és ő meg fog váltani titeket. Gyakori volt tehát a hatalmas erejű evangelizációs üzenet, a szívem égett, miközben ezeket az üzeneteket átadtam az embereknek, mert olyan erős és dinamikus üzenetek voltak ezek, hogy a legmegrögzöttebb bűnöst is meg tudták volna téríteni. A baj csak az volt, hogy egyetlen bűnös sem járt a gyülekezetbe. Nagyon csalódott voltam, amit közöltem is az emberekkel, mert ha a héten elég új ember számára tettek volna tanúbizonyságot, akkor most tele lenne a templom a szomszédaikkal. Elmondtam nekik, hogy Isten szemében bukott emberek, és ütöttem, vertem azt a nyájat, ahol értem. Jézus azt kérdezte, Péter, szeretsz engem? De utána nem azt mondta neki, hogy üsd a nyájamat, hanem azt mondta, hogy etesd a nyájamat. Én pedig annyira benne voltam az evangelizálásban, hogy soha nem emeltem az embereket az első lépés felé, nem juttattam el őket Krisztus teljességébe. A zsidó levél 6. fejezetében azt írja, hogy ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. Én nem ezt tettem, mert azt hittem, hogy az egyház fő célja a világ evangelizálása. De aztán belebocsottam az Efezusi levél ezen soraiba, és ez megváltoztatta az életemet és a szolgálatomat. Rájöttem, hogy Isten nem evangelistának adott engem, nem is éreztem jól magam ebben a szerepben, de a felekezet ebbe a szerepbe kényszerített bele. Rájöttem, hogy Isten pásztortanítókat is elhívott, és ez volt az a terület, ahol a leginkább jól éreztem magam. Az egyház és a pásztortanító célja az, hogy a szenteket felkészítse a szolgálatra, és az, hogy folyamatosan építse Krisztus testét. Én pedig azelőtt folyamatosan romboltam Krisztus testét, ütöttem és elhajtottam őket, ahelyett, hogy felépítettem volna azt. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat elvégzésére, a Krisztus testének építésére, felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ezzel az egyháznak egy teljesen új célja nyílt meg előttem. Nem a világ evangelizálása, hanem a Krisztus testének felépítése. Ettől kezdve a szolgálatom fő célja az volt, hogy építsem, szeressem, erősítsem, tanítsam és etessem Krisztus testét. Ennek eredményeképpen, amint elkezdtek felnőni, megerősödni, az ő életük lett a tanúbizonyság a világnak, és újak jöttek folyamatosan, hogy megtudják, hogy mi történik nálunk. Az evangelizálás az egészséges gyülekezet mellékterméke lett. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Mindig is furcsa tanítások szele fújt az egyházban, és mindig lesz olyan bárány, aki követ bárkit, akinél megszólal egy csengő. Az ilyenek gyermekek a hitben, akik rácsodálkoznak ezekre, és azt mondják, hogy a legcsodálatosabb dolgot hallottam a minap. Mindnyájan tökéletesek lehetünk ebben a testünkben, Istennek hála én tökéletes vagyok. Ők a gyermekek, akiket a szél ide-oda fúj, és mindenféle tévtanításba beleesnek. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát az igazságot mindig szeretetben kell átadni, nem erőszakosan. Az egész test pedig az ő hatására, egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez egy gyönyörű képe annak, hogy Krisztus a fej, és a teste a lélek segítségével gyönyörűen működik együtt. A valóság az, hogy Krisztus teste bőjtöl a mai világban. Nem csoda, hogy a világot ez nem érdekli, mert az egyház minden oktalanságon megoszlik. Csak abban az esetben lesz az egyház egy erőteljes tanúbizonyság a világ előtt, ha egységben és szeretetben működik együtt. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ma a világ valódi problémáit mind vissza lehet vezetni a kapzsiságra és a nyereségvágyra. A szociális problémák összessége, az emberek kizsákmányolása, mind az ember kapzsiságának következménye. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. És mit tanított ő? Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azt tanította, hogy az életünk és a cselekedeteink mögött húzódó erő a szeretet kell legyen, nem pedig a kapzsiság. A világban két erőteljes ösztönző erő uralkodik, a szeretet és a kapzsiság. Minden egyes embert vagy az egyik, vagy a másik mozgat. A Krisztus nélkül élő embert a kapzsiság mozgatja, a Krisztusban levő embert a szeretet motiválja, és ennek a hatását láthatjuk azokban a gyülekezetekben, ahol az igaz utat Jézus Krisztus követik. Milyen dicsőséges olyan emberek körében lenni, akiket Krisztus szeretete motivál. Amit tesznek, Jézus nevében teszik, mert az ő szeretete kényszeríti őket. Azért adnak, mert a szeretet ösztönzi őket erre. Akiket viszont a kapzsiság irányít, azok csak abban érdekeltek, hogy ők mit kaphatnak. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Így keléjünk tehát, mint egy új ember, igazságban és szentségben. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Van olyan harag, amely nem vétek. A bűnnel, a gonosszal, az igazságtalansággal és a képmutatással szembeni harag. Jézus maga is hatalmas haragot tanúsított, amikor meglátta a pénzváltókat a templomban, akik megszentségtelenítették Isten házát, és kereskedelmet űztek Istenből. És a mai világ keresztény kereskedelmére ugyanúgy kell gondoljunk mi is. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Amikor Jézus szombaton a zsinagógába jött, volt ott egy ember, akinek sorvat volt a keze, és a farizeusok figyelték, hogy mit fog csinálni. Ekkor ezt mondta a sorvat kezű embernek, állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Akkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez. Nyújts ki a kezedet! Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ekkor is haragudott Jézus, mert a képmutatás miatt a farizeusok meg akarták akadályozni, hogy meggyógyítsa a beteget. Azért haragudott, mert az emberek hagyományaik miatt visszatartják Isten munkáját más emberektől. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek! A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezemunkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szürkölködőknek. Figyeljük meg, hogy a munkára való ösztönző erő nem csak a saját, hanem mások szükségletének betöltése is kell legyen. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ezt valóban a szívünkre kell vegyük. Még a hívők között sem ritka, hogy igen romlott párbeszédek hangzanak el. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Hogyan lehet a szent lelket megszomorítani? Ha romlott beszéd jön ki a szánkon, mert ő tiszta és szent. Akkor is megszomorítom a szent lelket, amikor valakivel indulatosan beszélek, amikor felemelem magam azért, hogy másokat lenyomjak. Nem ez a szent lélek munkája, hanem az, hogy másokat emeljek és másokat építsek. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Ezek a dolgok szomorítják meg a szent lelket. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Emlékezzetek azokra a tanításokra, amelyeket Krisztus a megbocsátásról tanított. Volt egy úr, akinek a szolgája 16 millió dollárral tartozott neki. Behívatta és mondta, hogy fizesse meg neki, amivel tartozik, de az nem tudta, és kért még egy kis időt tőle. Aztán ez a szolga elment, és elkapott egy másik embert, aki neki 16 dollárral tartozott, és mondta, hogy fizesse meg a tartozását. Az meg azt mondta, hogy kér egy kis időt arra, hogy meg tudja fizetni. De a szolgaember halthatatlan volt, és bevetette őt az adósok börtönébe. Az úr megtudta ezt, és előhívatván megkérdezte tőle. Mennyivel is tartoztál nekem? 16 millióval. Nem azt mondtam neked, hogy elengedem a tartozásodat? De igen. Akkor hogy lehet, hogy azt hallom, hogy egy szolgatársadat az adósok börtönébe vetetted 16 dollár miatt? És mi is így kellene gondolkozzunk, hogy Jézus 16 milliót engedett el nekünk, akkor kinek képzeljük magunkat, hogy ezeket a kis dolgokat nem tudjuk megbocsájtani az embertársainknak. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Ez volt a legelső versek egyike, amit az édesanyám megtanított nekem kívülről. 2 éves koromban ültette a szívembe. Amikor a mi kislányunk körülbelül 3 éves lehetett, olyan helyzetet teremtett, amikor muszáj volt elfenekeljük. Nem nagyon szerettem ezt megtenni, de ez egy olyan nap volt, amikor addig-addig húzta a dolgokat, hogy már nem volt más választásom, behívtam a szobába, leültettem és azt mondtam neki. Elég. Ennyi volt. Tudod, hogy mit mond a Biblia? És idézni akartam az Efezus 6:1-et. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Ő pedig azt válaszolta. Igen, tudom, hogy mit mond a Biblia. Legyetek egymáshoz jóságosak. Most az egyszer elfogadom ezt, de legközelebb már nem, válaszoltam. Ez a vers hatalmas munkát végezhet a szívünkben. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.